Ma van a gyermekkönyvek nemzetközi napja, kedves hallgatóink, amelyet 1967 óta ünnepel a világ. A dátum nem véletlen, ezen a napon született Hans Christian Andersen, a dán meseíró, akinek történetein generációk nőttek fel. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekirodalom fontosságára, a mesék és könyvek nevelő, fejlesztő és lélekformáló hatására. Ennek apropóján, kedves hallgatóink, mai vendégünk Makai Kinga gyermekirodalmár. Szeretettel köszöntjük, jó reggelt!
Jó reggelt! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Engem az ragadott meg itt, amit Ádám mondott abban, hogy lélekformáló hatásúak a gyerekkönyvek. És ugye annyiszor elmondjuk azt is, hogy mennyire fontos, hogy mit lát a gyerek, hogyan nő fel, milyen szokásokat alakít ki magában, olyan felnőtté fog válni, úgyhogy azt gondolom, hogy a gyermekkönyveknek különösen nagy-nagy szerepük és jelentőségük van. A gyermek hány könyvet vesz a kezébe, milyen könyveket, hány mesét hallgat, és milyen meséket, mert nyilván az sem mindegy. Most már nagyon-nagyon színes a paletta, nagyon sok könyv közül válogathatunk. Lehet, hogy a bőség zavar az ember most már azzal küzd, hogy nem tudja, hogy merre fele tapogatózzon, merre fele nyúljon. Nagyon nehéz eligazodni ebben a nagy kavalkádban. Te hogyan szoktad válogatni, igazgatni a könyveket a gyerekekhez, vagy a gyerekek ízlését hogyan lehet formálni?
Hát azt már nagyon régóta tudjuk, hogy a könyvnek a személyiségfejlődésben tett hatása az számottevő. Ami a gyerekkönyveket illeti, fontos már egész pici kortól, hogy a gyerek megismerkedjen a könyvvel, eleinte kisgyerekkorban a könyvvel, mint tárgyal, ugye egy játék tárgyként fogja fel a könyvet, ugye elsajátítja a lapozás technikáját az anya ölében, aztán később az anya neki felolvas, mondókáz vele úgy, hogy ő az ölébe veszi, és ott egy könyv kapcsán ugye elbűvöli az illusztráció, de közben anya beszél hozzá, mondja, olvas, és szép lassan ugye megismerkedik a könyvek varázslatos világával, és elkezdődik ugye a mese olvasás esténként, és hát az, hogy például hogy kiből lesz olvasó, nagyon több tényezős dolog. Van olyan gyerek, akinek olvastak mesét, és aztán kamaszkorban mégis eltávolodik az olvasástól. Van fordított eset is, hogy nem olvasnak mesét nekik a szülők, otthon nincs könyv, mégis valahogy találkozik a könyv az olvasás élménnyel, és ez meghatározóvá válik, és könyvmoly lesz belőle. Sok mindentől függ. A fontos az, hogy ez a nap ugye ezen a napon a gyerekkönyvek, az olvasásról, a meseírásról beszélgetünk, és ez egy kiváló alkalom, hogy a szerepét az olvasásnak és ebben a folyamatban a gyerekkönyvek szerepét, funkcióját hangsúlyozzuk és népszerűsítsük.
Milyen szerepe van a képes könyvnek és a mesés könyvnek a gyerekek érzelmi fejlődésében?
A könyv lehetőséget biztosít arra a szülők számára, hogy egy-egy könyv kapcsán, ugye az illusztrációkat nézegetve, vagy a szöveg kapcsán beszélgessenek olyan témákról, amelyet egyébként a hétköznapokra lehet, hogy amiről nem beszélnének. A gyerek egy mese kapcsán felteheti kérdéseit, vagy egy böngész vagy illusztráció kapcsán felteheti a kérdéseit, és akkor ez egy jó alkalom, jó lehetőség arra, hogy a szülő elmondja az ezzel kapcsolatos véleményét. Ugyanakkor hát a beszédfejlődésben is óriási szerepe van, az érzelmi nevelésben is, de az értelmi, ugye hát rengeteg információ birtokába jut egy történet kapcsán, vagy egy könyvvel olvasása kapcsán, mert ugye nem csak szép irodalmi könyvekre gondolunk, hanem ismerett tartalmú könyvekre. És ezek mind-mind valamilyen, a személyiségnek valamilyen oldalát fejlesztük, tehát nagyon-nagyon összetett folyamat indulhat el, tehát a személyiség minden oldalát képesek vagyunk fejleszteni általa. A szülők nincsenek is tudatában, hogy azáltal, hogy esténként egy 5-10 percet ugye olvasni minden szülő tud, és ezáltal, ha úgy zárjuk a napot, hogy főleg kisgyermekkorban, de aztán egészen addig, ameddig ő is elsajátítja az olvasás készségét, addig minden este egészen, mit tudom én, 9 éves korig legyen mese.
Említetted azt, hogy egy-egy történet alkalmat ad arra, hogy bizonyos témákat körbejárjanak, kifejtsenek, akár fordítva is működhet, tehát hogy a szülő, hogyha tudja, hogy hol kell keresgélni, akár olyan meséket, olyan történeteket is előtárhat a gyerekeknek, ajánlhat, olvashat, ami éppen az aktuális helyzethez illik. Most gondolok arra itt, hogy nagyon sok olyan könyv van, ami akár traumák feldolgozásában segíthet, például egy nagyszülő halálának a feldolgozásában, megértésében. Most az jutott eszembe, hogy Bartos Erikának van például ilyen könyve, vagy sérült gyerekekről szóló könyvek, amelyek egy picit megpróbálják a gyerekekkel megismertetni ezeknek a sérült gyerekeknek a világát, tehát hogy egyik a másikat valahogy oda vice versa működik, hogy egy random történet is elindíthat beszélgetéseket, de akár kereshetünk olyan történeteket, amelyek éppen az adott helyzethez passzolnak.
A kortárs gyermekkönyveknek ez a tendenciája, ez a pszichológizáló tendenciája, illetve a valós élet, a hétköznapi élet, a gyerekeknek a mindennapjaival foglalkozó, vagy őket foglalkoztató témáknak az elterjedése a kortárs gyerekkönyvekben, ez egy új tendencia nálunk legalábbis, tehát a 2000-es évektől kezdődően. Az északi, skandináv országokban ez már akár az 50-es, 60-as és 70-es években is népszerű volt, természetes dolog volt, ők természetességében tárgyalták ezeket a nálunk még tabu témákat, mint a hiszti, a válás, a gyász, stb. És a 2000-es években ezek a tartalmak bekerültek a magyar gyermekkönyvekbe is, ezeket tabu döntögető, pszichológizáló gyerekkönyveknek. És hát egyre elterjedtebb ez, hogy a kortárs gyerekkönyvek akár sorozat formájában ezekre a problémákra, például a betegség, vagy a beteg szülő, vagy a válás, ugye, ezek mind olyan, a bántalmazás, ezek mind olyan témák, amelyek jelen vannak ma a kortárs gyerekirodalomban, a magyar gyermekirodalomban is. Persze ez csak egy ága, egy tendenciája a kortárs gyerekkönyveknek. A gyerekkönyveknek a célja, a funkciója nem a tanítás, tehát ezt első percben szeretném leszögezni, a gyerekirodalom szép irodalom. És ugyanazoknak a művészi és esztétikai követelményeknek kell megfelelnie. Tehát célja elsősorban a szórakoztatás és az esztétikai, illetve a művészi élménynyújtás. Tehát ez az elsődleges. És hát a 19. században a magyar gyerekirodalom úgy indult, hogy a pedagógia szolgáló leánya volt. Tehát a didaktikus célzat volt benne, erőteljesen tanítani általa az ifjúságot, ez volt az alapvető célzata. És most a 21. században, hogy a lelki problémák, a traumafeldolgozás, stb. Ezeknek a problémáknak a megoldása, ez csak egy funkciója, ez egy ilyen mellékes funkciója, de ne felejtsük el, mondom, hogy az esztétikai élménynyújtás, ez az alapvető célja. A jó gyerekkönyvnek a kritériumai ma még mindig az élménynyújtás, illetve az a jó gyerekkönyv, amely egy időben nyújt a gyermeknek esztétikai, szellemi, érzelmi élményeket egy időben. Tehát ez az alapvető célja. És ez a nap, ugye Andersen születésnapjához kapcsolóan, illetve a magyar Csukás István születésnapjához kapcsolódóan nagyon nagyszerű, hogy létezik. Ugye ez egy nemzetközi gyermekkönyv tanácsnak a kezdeményezése folytán alakult ki, hogy április 2-a a Nemzetközi Gyerekkönyv napja. Ezt 1967-től létesült ez a tanács. Ennek 67, illetve közel 70 ország a képviselője. 2000-től kapcsolódott be a Magyar Gyermekkönyv Fórum, a HUBI, ugye, tehát a nemzetközi elnevezés az IBE, az International Board on Books in Youth Literature, és ennek ugye a Hubi változata, Magyar Gyermekkönyv Fórum, ez 2000-ben létesült, és 2015-től megalakult az év gyermekkönyv díja, amit minden évben pont ennek a napnak megelőző időszakban tesznek közzé, és egy shortlist alapján, vagyis egy rövid lista alapján jelöl minden kiadó gyerekkönyveket, és 2020-ban már 7 kategóriában, előtte csak 5 kategóriában, de mondom akkor ezt a 7 kategóriát: az év szerzője díj, az év gyerekkönyv díj 0-6 kategória, az év gyerekkönyve díj 6-12 éves kategória, az év gyermek, illetve ifjúsági könyve 12+, az év illusztrátora, az év műfordítója, az innovatív kategória, ez egy olyan könyvkategória, amelyben valami nagyon új, interaktív könyv, és az utolsó kategória az az ismeret terjesztő kategória. És ebben a 7 kategóriában egy szakmai zsűri, aminek az összetétele minden évben más, más, van egy elnöke, például a tavaly Berg Judit volt, tehát egy népszerű gyermekíró az elnök, illetve minden évben kiegészül ez a szakmai zsűri egy tiszteletbeli taggal, például a tavaly előtt Grecsó Krisztiánt kérték fel ennek a tisztségnek a betöltésére. Tehát ez egy a legrangosabb magyar gyermek irodalmi kategória, illetve gyermekkönyv díj, és érdemes ugye a szülőknek és pedagógusoknak ezen tájékozódni, hogy kik voltak az előző évnek a díjazottai, mert ugye ez egy minőségi kategóriát jelent, és mint mindenben a gyerekeknek a könyvekben is a legjobbat, a legjobb színvonalasabbat, a legnagyobb presztízsű vagy értékű könyvet ajánljuk.
Nagyon-nagyon színes a paletta, és nagy a választás, vagy a választék minőségi gyerekkönyvek terén is. Nem tudom, hogy jut-e kellő idő, hogy kortársat, meg a régi nagyokat is a gyerek megismerje, vagy melyiket inkább, hová billen a mérleg, hogyan tudjuk megtartani azt a bizonyos egyensúlyt, hogy mindenből kapjon a gyerek, ami fontos.
Különítsük el a gyermekkönyveket és az ifjúsági könyveket jogi szempontból, ugyanis a gyerekkönyvek kiválasztásában, ha a gyermek még ugye nem olvas, akkor ki az, aki eldönti, hogy milyen könyvet ad a gyerek kezébe, vagy mit olvas esténként neki? A felnőtt. Tehát itt, ebben a kategóriában egészen addig, ameddig a gyermek maga is elkezd olvasni, tehát a kisiskolás kornak a derekáig, mondjuk az elemi tagozatnak a derekáig, a óriási felelőssége van a szülőnek és a pedagógusnak, hogy milyen könyvet választ. Az ifjúsági könyv kategóriában, amikor a gyerekek ugye már olvasnak, a kamaszok, illetve az ifjak, középiskolások például, ők már tudatosan választanak könyvet, és ebben nagy szerepe van a médiának, a kortársaknak, hogy milyen könyvet olvas el. Nem fog elolvasni egy olyan könyvet, amit, mit tudom én, nem legitimálnak például a kortársak, vagy nem menő azt olvasni, mert itt már ugye a társak előtt is egy ilyen presztízsnek, vagy elismerésnek a kivívása folyik kamaszkorban, nagy kamaszkorban, és tehát ezt a két kategóriát érdemes elkülöníteni. Számos rangos gyermekkönyvkiadó van ma már Magyarországon. És hadd említsek meg, ugye, ahogy amikor autót vásárolunk, ott is nézzük a márkát, igaz? A gyerekkönyvek kiválasztásának mi a márka? A szerző, az illusztrátor, mert az illusztrátor közösen alkotja meg a gyerekkönyv, főleg kis gyermekkönyvekről beszélünk, ott egyenrangú szerző az illusztrátor, mert a kép még túlsúlyban van, egyfajta mankót képez a szöveg dekódolására, értelmezésére. Na most a gyerekkönyveknél igen, a szerző, az illusztrátor, illetve a kiadó. És hadd említsünk meg egy pár rangos magyar gyerekkönyv kiadót, például a Móra, ugye régebb csak ez volt, és monopóliumot élvezett a gyerekkönyv kiadásban, de ma már ő kiegészül a Naphegy kiadótól elkezdve, a Pagony kiadó, a Magvető is ugye nagyon értékes, jó színvonalas gyerekkönyveket ad ki. Cerka Bella kiadó, például az erdélyek közül Gutenberg,
azt
Poénomia.
Azt akartam mondani, hogy Erdélyben is azért egyre...
Számos gyermekkönyvdíjat, illetve szépkönyvdíjat szereztek ők is, tehát a hazaiak közül őket említeném meg, és akkor így már ezeknek a kiadóknak a nevét, ha megismerik a szülők, akkor könnyen ezeken a weboldalakon ugye választhatnak könyvet.
Meg ahogy mondtad te is, tehát vannak olyan húzós nevek, szerzők, meg illusztrátorok, akikről tudjuk azt, hogy a kezükből, amit kiadnak, az a minőséget is képviseli. De egy picit térjünk vissza a régi nagyokra, most éppen Andersenről volt szó, a születésnapja apropóján beszélgetünk. Hogyan tudjuk őket is becsempészni, úgyhogy a kortársakból is jusson, mennyi régit kell, vagy kell-e egyáltalán ismernünk a régi meséket, tudnak-e még szólni hozzánk, mert ugye beszéltünk arról, hogy a kortárs szerzők megpróbálják egy picit a mai életet illusztrálni a gyereket, azokkal a problémákkal szembesíteni, vagy azokkal a problémákkal foglalkozni egyáltalán, amelyek minket is érintenek most akár 2025-ben. De mondjuk, ha egy Andersen mesét kezdünk el olvasni, akkor nem biztos, hogy
a 21. századot fedezett fel benne.
Igen, igen, igen. Hogy lehet ezt közel hozni a gyerekekhez, vagy kell-e?
Igen, na most az olvasóvá nevelés előszobája az a mesehallgatás. Tehát a szülő a mese mondása vagy mese felolvasásával tudja megalapozni az olvasóvá válás folyamatát. Kisgyermekkorban érdemes párhuzamosan, ugye az adott kornak megfelelően a klasszikus mesékből cseppegtetni, illetve ezzel párhuzamosan kortárs műveket is. Teljesen másképp hat egy klasszikus népmese a gyermeki tudatra, gondolok itt az állatmesékre, a formulamesékre, láncmesékre, a novellamesékre, amelyek egy olyan több ezer éves archaikus szöveget képviselnek, amelyek maga a szerkezetükben és azáltal a kódolt üzeneteik által, amivel ugye a gyerek még rendelkezik egy olyan őstudással, ami tudja, az tud a sorok között olvasni. Tehát a klasszikus szövegeknek ez az értemük, hogy olyanok, mint a gyógyszer, esténként elolvasok egy Grimm mesét, vagy egy bármilyen más mesét, persze az adott korosztálynak megfelelő, mert például a tündérmeséket nem olvasunk 5 éves kor előtt, Piroska és a farm, mert nem tud megküzdeni azzal a régi szimbólum rendszerrel, és akkor mint esténként, ha elolvasok neki egy ilyen nagyon szimbolikus szöveget, akkor ő be tudja helyettesíteni, mit tudom én, a negatív szereplőt azzal, mit tudom, az olyan emberekkel, akivel aznap találkozott, és mit tudom, konfliktusba került, a pozitívakat be tudja építeni a saját meggyőződésébe. Ugye ezért van óriási szerepe a népmeséknek és a klasszikus meséknek a gyermek személyiségének a fejlesztésében. Elolvasok egy mesét, este ők még foglalkoztatja a gondolat, és ott hat, ugye a Bettelheimnak köszönhetően tudjuk, ezek a mesék ott hatnak egész, amíg el nem alszik a tudatában, és elrendezik a dolgokat, és csak annyit fogad be, amennyi kell neki. Olvas a szimbólumok nyelvén. Ezzel szemben illetve a hétköznapi életet is előtérbe helyező kortársmeséknek pedig azért van fontos szerepük, mert ilyen áhá élménye van a gyereknek, hogy jé, hát nem tudom, babócával is pont az történt, hogy lebetegedett pont, mint én, és neki is be kell venni azt a keserű gyógyszert, meg ágyban kell ülni, amikor gyönyörűen süt a nap, vagy hogy neki is volt egy barátja, akivel összeveszett aznap. Tehát ez a párhuzamba állítva a klasszikusnak megvan a szerepe a személyiségfejlődésben, másképpen hat, hosszabb folyamatot igényel a feldolgozása, de kell, ott kell legyen minden nap, és ezt kell ugye kiegészíteni a kortárs mesékkel. Tehát is.
Ugye arról beszélünk, hogy a szülőnek is mekkora felelőssége van abban, hogy a gyerek hogyan tanul meg meséket hallgatni, vagy hogyan ismerkedik meg a mese világával, de mi a helyzet az oktatási intézményekkel? Tehát milyen szerepe van a mesék terjesztésében, megismertetésével a tanítóknak, illetve a tanároknak? Hogyan tudja jól kiválasztani a pedagógus azokat a meséket, történeteket, akár gyerekeknek, akár már a korakamaszkorban lévő ifjaknak is, hogy megmaradjon egy élmény, tehát hogy legyen tanító jellem. jellege annak, amit akár házi olvasmányként kapnak a diákok, mondjuk.
Mint mindenben, ugye az esztétikai nevelésben, a kognitív fejlesztésben, vagy az erkölcsi fejlesztésben a korai gyerekkornak van döntő szerepe, és ebben a családnak van óriási felelőssége. Hogyan indítja el ezen az úton az első 7 év, ugye mennyire tudjuk, mielőtt iskolába kerül a gyerek, mielőtt óvodába kerül a gyerek 3 évig, én mit teszek a gyerekkel? Mit ültetek el? Ugye ez az a kor, a korai gyermekkor a legbefogadóbb, a döntő módon befolyásol majd a később a személyiség alakulásában az, hogy gyerekkorában őt hogy nevelték. Tehát a családnak, az elsődleges szocializációs közegnek van döntő szerepe. Ez megalapozza a szülő, ha olvas esténként mesét, ha van otthon könyv, és erről beszélgetnek, ez megalapozza az óvodai nevelést. Ott a pedagógus, az óvodapedagógus átveszi, és erre épít, és majd az iskolában a tanítónő átveszi megint azt, amit kapott, ugye a gyerek 6 évesen, és ezt kiegészíti, és továbbfejleszti. Tehát itt a kulcs, hogy továbbfejleszti. Ha a gyerek olyan szerencsés, hogy neki volt meseolvasás otthon, ha ez fontos volt otthon a szülőknél, ha nem, akkor az óvodapedagógus, vagy a tanítónőnek van óriási szerepe, hogy ő indítja el és pótolja azt, amit ugye a szülő nem tett meg. Tehát nagy szerepe van természetesen a pedagógusnak, hogy tovább vigye. Ugye az óvodában is, ha rengeteg mesét hallgatnak, meg kisiskoláskorban a tankönyvben, hogy milyen szövegeket teszünk feldolgozásra, vagy javasolunk feldolgozásra, amiben kellő arányban legyen klasszikus szöveg és kortárs gyermekkönyv szöveg. Említsük meg ugye a skandináv országokban, a finnek és svédek, miért vannak mindig az olvasási képességeket mérő PISA-tesztekben az első helyeken, és miért van Magyarország és Románia és Bulgária az utolsó helyeken, 49-50. Helyen az olvasási képességet illetően, mert a skandináv országokban a tankönyvek első osztálytól egész fel kortárs szövegekkel vannak, amely könnyen dekódolhatók, érthetők, nincsenek tele olyan archaizmusokkal, amelyekkel nem ért a gyerek. És akkor egy szöveg kapcsán, ha sok benne az érthetetlen szó, akkor, mert nincs megfelelő előzetes tudása, akkor ilyen hiátusok, hiányok keletkeznek a szövegértésben, és akkor már eltávolodik attól a szövegtől. Ehelyett kortárs, vagány szövegeket közölnek a tankönyvek, és javasolnak feldolgozásra, olyan hétköznapi tematikájú szövegekre gondolok, amelyek a gyerek otthon érzi magát bennük, úgy érzi, hogy megszólítja őt az a szöveg, könnyen értelmezi ezeket a szövegeket, megérti ezeket a szövegeket, és ez a kulcsa ennek az olvasási képesség kialakulásának is, és a könyvekhez való attitűd, pozitív attitűd kialakulásának.
Én remélem, hogy sikerült tanácsokat adni kedves hallgatóinknak, és nem csak a mai napon, amikor a gyermekkönyvek nemzetközi napja van, nem csak most kerül elő a könyv, hanem minden egyes nap, ahogy te is mondtad, hiszen óriási a felelőssége a szülőnek, a pedagógusnak, és ugye nem mindegy, hogy a gyerek mikor fog könyvet a kezében, és milyen könyv kerül elé. Makai Kinga gyermekirodalmár volt a mai vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és várunk vissza szeretettel.
Köszönöm szépen én is a meghívást.